Borsi Kálmán Béla hármas minőségében érkezett a városba. Egyrészt diplomata, műfordító, történész, a negyedik minősége pedig az, hogy tulajdonképpen erdélyi származású, és az ürügy, amiért Kolozsvárra érkezett, ez az Erdély Magyarság 100 éve című konferenciasorozat itteni állomáshelye, amelynek első előadójaként egy tipológiát vezettél fel, három idézetet használtál fel és kommentáltál. Először is köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást a beszélgetésre.
Ez természetes a előéletünk miatt, mert hogy 1990 és 93 között Bukarestben együtt léteztünk. A kérdező a hungarológiai tanszék fiatal szépremény oktatója, és a válaszoló pedig a magyar külképviselet rendszerváltós diplomatája.
Ugorjunk egyet a mai napra. Elég sarkosan fogalmaztál, amikor ezt a három idézetet kiragadva egy olyan konklúzióra jutottál, ami sommásan úgy fogalmazható meg, hogy a magyar nemzetépítés deficites volt, a román nemzetépítési folyamat viszont szinte túl nyerte magát, viszont ott demokrácia deficittel küzdik. Bontsuk ki ezt egy kicsit, ezt a...
Most még egy megjegyzés, tehát hogy engem gyakran hívnak Erdélynek, de ez csak az általános vélekedés, az 1918-20 után Romániához terült összes területről elszámozottakat Erdélynek hívják. Én párciumi vagyok, közelebb a Szinyérvárajai, az azért szükebb hazám. A sarkos fogalmazás, ez pedig a kényszer eredménye, mert teljesen világos, hogy 20 percben nem lehet egy minimum 150 éves történelmi disputát, rivalizálást besűríteni. Tehát emiatt választottam a szándékosan kemény idézeteket, jelezve rögtön, hogy alapvetően akármilyen intelligens emberekről, akármilyen nagyformátumú államférviakról, illetve napjaink legelfogadottabb, vagy legalábbis legnevesebb, vagy leghíresebb történészről lett légyen is szó, a gondolatmenet, vagy a gondolati séma, vagy a gondolatrendszer az nem változott. Tehát mindannyian a legnagyobb magyar zseni, Bolyai János, a erkölcsileg abszolút feltetetlen és halálában is impozáns emlékezetű Juliumániu, és a ismétlem hazájában ugyan vitatott, de Nyugat-Európában leginkább Franciaországban leghíresebb történész, ugyanabban a gondolati sémában mozog. Tehát ez a francia típusú nemzetépítés, nation building, angolul még jobban, nemzetépítés, amely...
A legutóbbi idézet az Lucián Bolyára vonatkozik.
Így van, tehát a Lucián Bolya 2015-ös Kumszá Romunizált Romániát című művel, amelyet a, hogy is mondjam, a véletlen szeszélyéből éppen az interjúvaló fordított magyarra. Zárójelben mondva, mifolytól lévén meg tudom alapítani, hogy kitűnően. És hát azért volt fontos a leginkább a Bolya idézet, hogy ő, aki aztán abszolút mértékben lerázta magáról a szokásos román kényszerek nyűgeinek a nagy többségét, mert hihetetlen intelligensen építette fel a karrierjét, az majd ki fog derülni a utókor, majd kideríti, hogy ez hogyan volt lehetséges, az nem mi ránk tartozik. De lényeg az, hogy amit viszont most ír, az mindenképpen előrelépés a román történetírás megújulásának rögös útján.
Egyesek azt mondják, hogy Bolya egyrészt kisebbségben van a román történész társadalmat egészét tekintve egyelőre. Vannak ugyan követői, de az ő általa diktált vagy javasolt trend még mindig nem a mérvadó, és főleg akadémiai szinten még nem sikerült teret nyernie. Mások meg azt mondják, hogy igen, ez, amit ő ír, ez jó, kellemes, de felhígítja magát, túl sokat publikál, és hát most van egy nagy polémia, ugye Kolozsváron vagyunk, John Aurel Pop és közte, hiszen nemrég volt itt egy könyvvásár Kolozsvár központjában, ahol az akadémia, a Román Akadémia frissen választott elnöke, ugye Joan Aurel Pop, bemutatta saját könyvét, amelynek tételeit Bolya elég keményen kritizálta, ő viszont nem maradt adósa, és a könyvvásárnak az eseményét előkészítő pillanatban ilyen röplapszerűen ugye hirdette a könyvét, ahol tételesen válaszolt Bolyának, azt mondja, hogy vannak, akik bedőlnek neki, azok, akik nem néznek eléggé utána. Tehát van egy belső konfliktus itt a román történész társadalomban.
Most, amit pedzegetsz, az egy olyan téma, amelyben egyrészt nem mélyültem el. Az igaz, hogy 1997-ben megszereztem a Bolya első ilyen igazán sokkorúnak minősítését elérhető, vagy számító könyvét, a Históriási Bitön, História Romaniászka című könyvét, amit aztán lefolytottak magyarra.
András János, nagyon jó, nagyon jó.
Fordítása, az is tökéletes volt. Hát én csak akkori benyomásait tudom elmondani, hogy nekem tetszett is, meg nem is, és szerencsére abban a pozitív helyzetben vagyok, hogy egy fiatal, régész képzettségű, azt hiszem Bukarestben élő Gál Ervin nevezetű, ha jól emlékszem a nevére, mert csak egyszer találkoztunk. Kerek Perec megírta egy komoly recenzióban azt, amit én csak éreztem. Nem fogalmaztam meg, nem akartam írni róla, és most se fogok írni róla. Ezekről a könyveiről majdnem mindegyik megvan, és nagy élvezettel olvasom, de a bírálóinak abban igazuk lehet, hogy túlságosan elengedte a tollát nagyon sokszor. Ezt most román szempontból is érzem, és őt is megkísértette a könnyű sikernek az íze. Nem volna kétségbe, hogy dokumentumokkal dolgozik, de lehet abban valami, hogy sohasem ölte meg magát a levéltári kutatásokat. De ez mondja, Jompop. De ami engem ösztönösen zavart, és ezt hitte meg Gál Ervin, ha jól emlékszem a nevére, hogy az igazi tabukat, amelyek, mint tudjuk, nagyon számosak a román történeti versben és a magyar-román viszonyban, azokat csak megpiszkálja. Megpiszkálja, megmutatja nagyon pozitív módon, hogy ennek vannak másfajta olvasatai és másfajta megközelítési lehetősége, és akkor mindig nyilván a francia példákra utal, vagy jól meglábjegyzeteve, de nem vonja, és még ő sem vonhatja kétségbe ezeknek a nagyon kemény 150 éves román tabuknak a létét, és talán még létjogosultságát se nagyon.
De hát azért csak elkezdődött azért egyfajta mitoszrombolás, ugye az egyháznak a szerepét igencsak megkérdőjelezte, vagy legalábbis azt a szerepvállalást, amit a kommunizmus idején felvállalt, ugyanakkor meg a homogenizációnak is a folyamatára jól rátappint.
Semmivel se tudnék vitatkozni, ha akarnék se, mert hihetetlen ügyesen és kitűnő érzékkel vázolja fel a témáit, és jut el azokra a következésekre, amelyeket célként kitűz magának, és még nekem is, ha nem is sokkolóan, de ilyen heuréka, tehát hogy húha, ilyen érzéseket keltve bennem, kimond igazságokat, amiért én azért örülök magyar történészként, mert ő ezt megteheti románként, de egy külföldi, én ugye nem vagyok külföldi, mert kiderült, hogy gyökereim ide nyúlnak, de éppen a 150 éves, igencsak kemény román-magyar történészi disputa miatt egy magyar történész nem teheti meg. Egyszerűen nem teheti meg, mert abban a pillanatban gyanúba kerülne, ha ezt megkísérelné, hogy hát bárdolatlanul, vagy célzatosan, vagy politikai megrendelésre írja azt, amit ír.
Igen, de hát nem lehet azért mégsem egy svájci történészt behívni ebbe a vitába, hogy a semlegesség megtestesítőjeként kimondja azt, amitől mind a két fél óckodik.
Be lehet hívni, én véletlenül ismerek egy ilyen történészt, aki ugyan lehet, hogy éppen svájci német, nem tudom, egy Schramm nevezetű ős történész, aki kb. 20 évvel ezelőtt egy kis könyvében tételesen cáfolta a román mítoszok és a román tabuk valószínűleg legerősebbikét, a kontinuitás elméletet. Hiszem 12 tételben, vagy 20 tételben, nem tudom most hirtelen. Csak kiderült, hogy ezt még ő se teheti meg, illetve megteheti, mert valóban hallatlan objektivitással és távolságtartással fogalmazhatta ő meg, mert ő se nem román, se nem magyar, és szakember, de végül is kiderült, hogy a mennyasszony ott se annyira szép, mert ugyan beszélt a albán-román etnogenezis közös vonásaira, meg a valószínűsíthető albán-román együttélésről, de kiderült, hogy nem tud albánul. Tehát még ez se jött be, hogy úgy mondjam. Na de visszatérve Bolyára, így, hogy azért én nem vagyok 100%-ig az összes műveinek az ismerője, tehát tudom, a 10%-át vagy 15%-át nem lehet követni, tehát ez valóban valószínűleg nem válik a javára, hogy ilyen sokat ír, ezt már nem lehet követni, de hogy úttörő jelentőségű és kikövezheti a magyar-román történészi együttélés majdani útját, ebben biztos vagyok. Tehát óriási dolog, amit csinál. Mindent összevetve, még a felületes is olykor, vagy hatásvadásznak tűnik is, de kimond olyan igazságokat, amelyeket csak egy román történész belülről mondhat ki. Egy magyar soha, semmiképpen.
Például azt is, amit idéztél itt az előadásodban, hogy Erdélyt tulajdonképpen, most már ha Albániát említjük, mint egy léptékeket betartva, Koszovó mintájára nyerték meg a románok. Tehát, hogy demográfiai túlsúlyuk révén igen, lett az övéké ez a tartomány.
Így van, ezt nem mondja ki, de hát minden épeszű ember, vagy a kettőjék számomra tudó magyar, meg nem magyar értelmiségi ezt a következtetést bármikor lemohatja, és nyilván le is mondják, és éppen ezért támadják az ellenfelei, mert ők úgy fogják fel, hogy lehetőséget teremt a román nemzet és a román történelem igazi ellenségeinek a támadás. A támadási felületet nyit.
Belülről, mint egy megnyitja a kapukat.
Tehát, mint a trójai faló, ami nyilván nem igaz, de most szigorúan román szemmel, vagy erdély román szemmel, egy kicsit, úgyis mondjam, csak hagyományos román, erdély román szemmel lehetséges ilyen olvasat a műveinek.
Az előadásodban egyúttal arra is kitérsz, hogy lassan már ideje paradigmaváltást kieszközölni a román-magyar történész dialógusban. Valamit meg kéne haladni, valamit ki kéne találni, valami teljesen új regisztert, amiben tényleg ezeket a kényes kérdéseket érdemben tudnák a szakemberek átbeszélni.
Hát visszatérve, ez megint Bolyához kell visszakanyarodnunk. Ő a műveivel ennek a lehetőségét teremti meg. És mondom, halatlanul fontos, hogy az ő románságát, meg a román gyökereit, elkötelezettségét a tudomány igazi célja iránt nem lehet kétségbe vonni. Amit én szerettem volna elmondani, és abszolút nem volt rá lehetőségem, és ezt nem én találtam ki, mert ezt egy nagyon sok román-magyar kapcsolattörténettel foglalkozó szakember, történész, egy csomó nevet felsorolhatnék, mondjuk Makkai László már. Éppen 70 évvel ezelőtt akkor jelent meg a Magyar-Román Közös Múlt című fantasztikusan jól megírt könyve is, aminek egyetlen egy tézisét nem lehet most se 70 év után kétségbe mondani. Tehát sokan eljutottak oda, vagy a Kolozsváról elszámozott, nemrég halt meg Tóth Sándor filozófia professzor, aki szerényen nem mondta filozófusnak magát, de írt egy halatlanul mély gondolatiságú könyvet a Nemzet Európai Modelljéről, azt hiszem, hogy 93-ban írta, ahol módszeresen ő is, mert hogy minden értelmes erdélyi magyar, vagy a román-magyar, magyar-román viszonyban beleszületett, vagy ennek az ingoványai közül kimászni kép ember egyrészt megpróbálja megérteni, miről van szó a két nép között, meg hogy hogyan lehet ezzel valamit is kezdeni, és hát ő is azt mondta, van egy kézirata, amelyet nem sikerült kiadnia, az most az én birtokomban van, majd még kezdek vele valamit, majd a Márdi Nándor segítségével esetleg, hogy ez volt a mi halálunk, a francia típusú nemzetállamiság. Tehát ez kéne, és azért írta meg ezt a kis könyvét, hogy bemizonyítsa, hogy ez talán még a francia történelmi fejlődésben sem tipikus. És az európai történelmi fejlődésben pedig egyáltalán nem az, hanem csak egy kivétel, amelyet sikerült nagyon szerencsés történelmi körülmények közepette megcsinálni. Na és amit én megmondani akartam, és akkor térjünk át, el sem hangzott, mert időm sem volt rá, vagy lehetőségem sem volt rá, hogy én sok írásomban, könyvemben is arra próbáltam rávenni magamat is, meg másokat is, főleg az olvasókat, hogy hagyjuk már ezt a nemzetépítési vitát, mert ezt úgy néz ki, hogy igazán a Bolyának ezt, mintha elveszítettük volna ezt. Ez a meccs, ez a mérkőzés 90. vagy 88. percében vesztésre áll. És lehet, hogy lesz hosszabbítás, és akkor még lehet véletlenül gólokat rúgni, de ez most...
Ezt nem. Mondja is egyébként Bolya, hogy utóvétharc. Utóvétharcot mond.
Mondott, igen, és hát ezzel szomorúan bár, de a jelenlegi körülmények és trendek figyelembe vételével pillanatnyilag bele kell, ha nem is beletörődni, de
be kell rendezkedni.
Be kell erre rendezkedni, de amit én mondani akarok, ez két dolog. Tehát az egyiket azt mondtam, ez volt a sokkoló, hogy a román történelemfejlődésnek rengeteg adója van, és ráadásul vannak újak is, amitől abszolút nem beszéltem, és még lehet, hogy nem is tudja a román történetírás, hogy micsoda kincs birtokával jutott, erről majd a vége felé még mondok valamit, hogy egyrészt megvolt ez a Fanariot elitje, amely abszolút mintaként még mindig román stratégák, politikai gondolkozók újabb és újabb nemzedékeit termelik ki, úgy, hogy már semmi köze az eredetihez, mert a görög származásúak vagy macedon-román származásúak közöttük alig vannak, de maga a szellemiség és a gondolkodásmód és a beidegződések ugyanúgy léteznek, mint mondjuk 150 éve. És akkor egy újabb zárójel, tehát én a Bolya legjobb könyveimben sem láttam semmiféle magyarázatot arra, mint hogyha kerülni ezt a témát, hogy hogyan lehetséges, hogy 1821 és mondjuk 1920 között ez a erősen Fanarióta vétetésű és nagyrészt görög eredetű, kifinomult arisztokrácia nem volt igazán igazi arisztokrácia, mondjuk szellemi elit, oligarchia, ez hogyan vált románná? Hogyan és miért vette át a román nemzeti célkötézéseket? Erre én úgy emlékszem, hogy Bolyánál nem, de jobban, sokkal jobban ismered.
Hát a folyamatot azt érzékelteti, úgy megszabja, nem megy mélyre, és a hátsó rugót nem.
Igen, de valószínű, hogy ugyanez vonatkozik arra is, amit a Gál Ervin szúrt ki a kontinuitás talán, hogy ott is csak egy bizonyos szintig. Ami érthető, mert az ember nem akar, hogy gyilkos lenni, akkor se a 70 éves elmúlt.
Meg lehet, hogy a tabuknak is az a természetrajza, hogy nem lehet őket egyből tövestől ki gyomlálni.
Föl neki, és mit, hogyha nem nézne szembe annyira nyersen, mint mondjuk én ezt megengedhetem, hogy én is elmúltam 70 éves, már egyre kevesebb veszteni való, hogy emellett a hihetetlenül kifinomult diplomáciai ügyesség, emberismeret és minden, ami ezzel jár, ami abszolút hiányzik a magyar diplomáciában, a románoknál meg fölösen is megvan. Ez nagyfokú és ismétlődő geostratégiai szerencsés konstellációkkal párosult, amelyek ismétlem többször is előfordultak 1856-tól, de talán már még korábbról, gyakorlatilag napjainkig.
Ezt Bolya sem tagadja, sőt, hát ugye a legutóbbi kötetében azt mondja, hogy a szerencse, bár ő beismeri, hogy ez úgymond szakmailag történészként alig nevezhető faktornak, de hogy ez lényegében nagyon nagy szerepet játszott abban, ami 1918-ban bekövetkezett.
Most egy Kolozsvár környékéről, Bobulnáról, Bábolnáról elszármazott, vagy a környékről elszármazott nagy román politikust idézek, Alexandru Vajda Bolya volt, nevét, aki Vajda Sándorként 15 évig magyar parlamenti képviselő volt, és ez már nem köztudott, hogy jobban tudott magyarul, mint mindenki más. Persze a magyar Kolozsvárot járt, nem tudom hova, talán a reformátusokhoz, vagy a unitáriusokhoz, mindegy. Neki van egy ilyen, az emlékirata, vagy a négy kötetes emléke, itt adták ki Kolozsváron, hogy nekem megvannak ezek, és feltölt belőle egy mondat, talán 1920-ban, vagy 21-ben, hogy ez egy csodálatos három év volt, annus mirabilis, ez a 18-21 között, és hogy micsoda fantasztikus, atavisztikus energiák törtek elő a román nép testéből. És azon kívül pedig egy elfeledett román gondolkodó, elfeledett valószínűleg nem, mert a szakemberek biztos ismerik. Petre Cuciától olvastam még fiatal koromban egy eszét, amelyben azt írja, hogy 1859. január 24-i kis egyesülés, Nirja Mika, is hihetetlen szerencsés, tehát csodaszámba ment. Na most akkor azt mondja Cuciá, hogy csodaszámba ment már az is, tehát a két fejedelemség egyesítése geostratégiai szempontból, és előjön a három csodaév, annus mirabilis. Na most ilyen körülmények között sajnos, vagy hál' Istennek, hát attól függ, onnan nézzük, ez egy történelmi tényező a román történelmi fejlődésben, ami megakadályozza hosszú távon azt, hogy Lucia Bolya életműve ide, többieké oda, hogy valóban szembenézzenek. De mondjuk ezt Bolya elkezdte, és mások is elkezdték. A román történelmi fejlődés igazi mélységelve, és akkor rögtön mondok egy fogódzót, ami sajnos kettőt is, ami a román történelmi fejlődést igazolja, és a stratégiáinak a manővereit. Tehát mindaz, amit a francia nemzetépítés, National Building szavai szerint a románok nemzetépítésben többé-kevésbé a mi kárunkra, nem csak a miénkre, hanem a bolgárok kárára megvalósítottak, az mindig leginkább a pillanatnyi vagy átmeneti orosz stratégiai birodalmi gyengeségeket kihasználva történt. Most ami engem zavar, és most románként fogok gondolkozni, és ezt meg is szoktam írni, nyilván nem olvassa senki. Én azért nem lennék nyugodt most se, mert megint nagyon ügyes dolog volt itt becsalogatni az amerikaiakat, amikor kiderült, hogy a törökök a kurd kérdés megoldatlansága miatt nem lesznek hosszú távon lelkesek az iraki háború okozta, vagy kiváltotta amerikai katonai felvonal, a US Army szerepvállalása, meg a erőltetett demokrácia építés, minden. Tehát ezt a román stratégiák megint jól időzítve azt mondták, hogy jó, hát akkor nem engeditek Tír, azt hiszem Dirbakinak hívják ezt a nagy NATO támaszpontot, a törökök megkiirtották az amerikaiaknak. És akkor mondták itt Bukarestben, nem tudom kik, mert már nem voltam Bukarestben, hogy hát itt van a Mihályko Gröncsán légi bázis, amit még az oroszok, a szovjetek épített ki, hát jöjjenek ide. Következő lépés, Deveszelú, nem? Meg Aranyos Gyéres, meg talán Temesvár környéke is. Tehát az amerikai hadsereg masszívan itt van. Na most ezt elmondtam az előadásomban, sikerült becsepésztem ezt a gondolatot. Ez a román hintapolitika, meg ez a húz meg erez meg játék, ez bizantinus politika csinálásnak hívunk. Ez egyetlen egy diplomáciát nem téveztet meg soha az orosz, mert az ugyanezen elve működik. És az oroszokat mondják, nem mondják, ritkán mondják, de rettenetesen irritálja ez a dolog. És hát az indián nem felejt.
Azért lépjünk ki a mondjuk az aktuál politikai vonatkozású geostratégiai exkurzióból, és nézzük meg, hogy az
Igen. Tehát a másik, amiről aztán végképp nem beszéltem, mert azt mondtam, hogy ez egy fárasztó tipológiai elemzés, bár mondjuk benne van a címében, de hát erre nincs nekem lehetőségem. Van még egy gyógyír, vagy egy mentőév mindannyiunk számára, tehát a román történészek számára is, hogy most hagyjuk, tegyük ezt most már félre, ezt a nemzetépítést, meg hogy ki győzne, meg ki mit vett el, meg hogy smint, meg jogos volt-e, nem volt jogos, nem volt-e sok, vagy elég, hanem bár utaltam rá, hogy kéne valamit most már a társadalomfejlődéssel csinálni. Tehát meg kéne nézni, hogy milyen minták szerint szerveződött például a háromféle történelmi vétetésű nagy tartomány, Moldva, Havaselve vagy Munténia, ami az még ajándékban megkapták Dobrudzsát, amit nem is kértek, ezt tudjuk. Ez is egy szerencsés mondanat, hogy megkapták a tengerpartot, amiről azt sem tudták, hogy mit érne, hát volt 10 000 román ott talán.
Sőt, nem is akarták az első pillanatban.
Azt akarták utasítani, hát ők azt hitték, hogy az oroszokkal lehet boltolni. Tehát itt tulajdonképpen a saját kardjukba dőltek, mert azt várták el az oroszoktól, amit ők is elég gyakran elkövettek a történet folyamán, hogy a szerződéseknek a betűjét ugyan, tehát megírták a betűjét, de a szellemét nem. Tehát megsértődtek nagyon, hogy az oroszok nem tudták be a tételesen vállalt ígéretüket, hogy nem veszik el azt a három déli beszarábiai megyét, Kaul, Tiszmihát és Bolgrádot. Hát ezt se elvették. És akkor annak ellentételezéseket ajánlották fel Dobrudzsát. De ezzel nyilván nem számítottak a románok, ezt viszont a bolgárok nem fogják soha elfelejteni, és nekik ez legalább annyira fáj, mint a magyaroknak Erdély és a Pácium és a bánság elvesztése. A szerbeknek meg a bánság szintén fáj. Na, szóval vannak itt gondok, ez nem az én, hála Istennek ez a román történetes feladata, de erre van egy gyógyír mégis, hogy most már ezt hagyjuk 100 év után, hanem kezdjünk el a társadalom szerveződési mintákkal és törvényszerűségekkel alaposabban foglalkozni. És itt még rengeteg tennivaló van. A magyar történetírásban is mondhatom most már 70 évesen és másfél hónaposan. Azt hiszem, hogy csak én foglalkozom, hogy igazán ezzel. Tehát ugye, hogy is néz ki ez a magyar, meg a román társadalom, tehát miféle minták alapján lett olyan, ami a polgárosodott, modernizálódott, és akkor az ebben felfedezhető különbségeket és hasonlóságokat kellene most már úgy, hogy igazán történelem-szociológiai eszközökkel ezt úgy felfejteni. Én mondjuk én ezt megtettem már, de senkit nem érdekelt ez a 2006-os könyvem, 5 nemzedék és ami előtte következik, egy temesvári elfeledett diák összeesküvés ürügyén. Megcsináltam a különösen a temesvári, de válsági városokra is vonatkoztatható társadalom tipológiai vizsgálatot, hogy hogyan lettek ezek hirtelen magyarok, mikor etnikailag magyarok a török idők óta alig voltak. Tehát, hogy ez micsoda. És akkor így jöttem rá, hogy ez bizony ez a nemesi típusú társadalomfejlődés, amely olyan sodró erejű volt, hogy még azokon a vidékeken is magyarrá tette, vagy hajlamosította a magyarrá válásra a városi urbános lakosságot, amelynek semmi köze nem volt a magyarokhoz. És igaza lehet annak a szintén régen elfelejtett, most meg is halt társadalom történésznek, aki először alkalmazta a statisztikai módszereket a magyar történetírásban, aki azt mondja, az 1960-as San Franciscói Nemzetközi Világtörténeti Konferenciára írt egy beszámolót, vagy előadás változatot, ami soha nem jelent meg, vagy csak eldugva, és kimutatta, hogy ha ezek a városokra érvényes társadalom történeti integrációs trendek nem törnek meg 1920-ban, akkor 1950 körül minden Erdély, Bánság és Pászümi város és környéke magyarrá vált volna.
Igen, ez hipotézisként, illetve hát variánsként.
Ez hipotézis, persze. Na de ezzel el lehet egy tudományos alapon színe irányt stúdió harag és tisztelenlás nélkül bíbelődni, és akkor kiderülne, hogy hát társadalomtörténetileg, tipológiailag, hát azért sokkal több a rokonvonás, különösen Erdélyben és a Pászümben és a Bánságban közöttünk, majd a román középrétegek és városi lakosság között, mint ez bárki gondolná. De hogy más nem mondjak, nekem gyerekkori emlékek, láttam ezeket az öreg urakat az 50-es évek elején, meg Bukarestben is láttam őket, meg azt már kicsit később. Tehát hát ugyanaz a nemesi mintákat követ, és a nemesi minta most az mindegy, hogy az milyen jellegű, mert a végül is a bukaresti is nemesi jellegű, ha nem is voltak ezek a fanariótákból lett oligarchák a szó nyugati értelmében nemesek, mert nem volt kutyabőrök például. De...
Hát bolyárság volt főleg.
Igen, bolyárság, ez egy másfajta képzőmény, de akkor is az elit mintateremtő és mintatartó, vagy másolásra készítető elit voltak, mint máig egyébként. Tehát én láttam még ezeket, tehát ez ment tovább, és azért olyan nehéz ebben a dolgokban tisztán látni, mert erre jött rá a szocialista építés című szörnyűség mindenhol.
Az úthenger, ami szépen uniformizált.
Igen, az úthenger, a buldózer, és aztán ez egyrészt minden, amit lehetett, azt maga alá gyúrt és összetört, másrészt pedig hát a túlélés következményei, vagy micsoda elemi követelményi miatt az embereknek nem volt érkezésük ilyen finomságokkal, megint mondom, bíbelődni. De ez is feledésbe merült, ennek ellenére ezek a mély szerkezeti, vagy társadalmi mély struktúrák, ezek ugyanúgy létezik, nem lehetett tönkretenni őket sehol. Magyarországon sem. Teljesen mindegy, hogy most például éppen mi zajlik Magyarországon. Polgársodásról sem beszéltünk, mert az is más, nem az, az valami más, valami középosztályosodás, globalizált rendeket követve, de ebből előbb-utóbb megint ugyanaz fog kiegészesedni, ami mind a román, a háromféle román társadalomfejlődés és a egyféle magyarban, ez az, hogy a nemesi minták a mérvadóak, és úgy lesz valakiből polgár, hogy megszerzi az anyagi javakat, de a nemesi minták organikus elsajátítása lévén lesz polgár. Ez is francia minta, csak mi a francia mintából is itt Közép-Kelet-Európában az államépítési modellt vettük át, azt súlykoljuk, holott emögött van a másik, a sokkal lényegesebb, és ezért nagy szociológus, nem is tudom, hogy miért nem idézik például Magyarországon nagyon kevesen. Ez a Norbert Elias, akinek van egy fantasztikus könyve, a civilizáció folyamata, amelyben pontosan ezt viszi végig 300 évre. A franciáknak volt erre 300 évük. Nagy baj, nekünk erre nem volt. Magyaroknak is 50-60 évük volt, mondjuk 1867 és 1910 vagy 14 vagy 18 között. A románoknak talán még ennyi se. Mindegy, de szóval ezeket kéne megnézni, és akkor kiderülnének a mély szerkezetben lévő hallatlanul finom összefüggések.
Sok türelmet, kitartást kívánok, hogy ezeket felfed. Köszönöm.
Nekem már erre nem lesz időm. Én ugye megírtam azt, amit ebből megérteni véltem. Nyilván nem véletlenül a saját gyökereimtől, meg a diplomáciai pályámtól, meg a ide tartozik bármilyen furcsa 22 évesen befejeződött profi futballista létebből kifolyólag, mert az öltözők világában is ugyanezek a dolgok, az egymás közötti torzsalkodásokban is ezek a, hogy is mondjam csak, tehát az emberi viselkedésekben milyen megbúvó régi törvényszerűségek érvényesülnek. Erre én valahogy az életem úgy alakult, hogy érzékenyen vagyok másoknál.
Borsi Kálmán Béla volt a mai Tetőterasz vendége. Valóban egy teraszon rögzítettük ezt a beszélgetést. Valószínű, hogy a háttér zajból beszüremlő melódia részletekből, beszélgetés foszlányokból a hallgatók erre rájöttek. Köszönöm még egyszer, hogy időt szakítottál egy beszélgetésre, és hát legközelebb, ha jössz, érkezésed van, és időben megtudom, akkor folytassuk.
Állok elébe. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.